Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A szükséges 234-nél jóval több, 318 támogató szavazatot kapott az új kormány ma, amely már le is tette a hivatali esküt, és ezzel lezárult a több mint két hónapja tartó kormányválság. A nagy koalíciónak két miniszterelnöke van. Nikolaj Jonelcsuk a liberális kormányfő mandátuma 2023. május 25-én jár le, őt a Szociáldemokrata párt jelöltje váltja majd, és a 2024-es választásokig fogja irányítani az országot. A 20 minisztériumból 9-et a Szociáldemokrata párt, 8-at a Nemzeti Liberális párt, és 3-at az RMDS kapott meg. Kelemen Hunor és Szorin Grindianu miniszterelnök helyettesként kapcsolódik a kabinethez. A kormányprogram tele van ambiciózus vállalásokkal, valóságos országépítésre vállalkozik, papíron legalábbis a PSD-PNL-RMDS alkotta nagy koalíció, amely alkotmánymódosító többséggel rendelkezik. Megjósolni nem tudjuk, hogy milyen lesz az új kormány többség jövője, így feltételes módban beszélhetünk arról, hogy milyen évek várnak ránk, ha megvalósul a papírforma. Szabó Ödön, az RMDS képviselőházi frakciójának a helyettes vezetője, a Naprakész vendége. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntök minden egyes rádióhallgatót.
Képviselő úr, megszavaztam a parlament a PSD-PNL-RMDS alkotta kormánykoalíciót, amely a Nemzeti Koalíció Romániáért nevet viseli. Sokat beszéltünk már arról itt a Naprakészben is, hogy hogyan jutottunk el idáig, ki írta meg ezt a forgatókönyvet, ha meg volt írva ez előre. Ugorjuk át ezt a fejezetet, Nemzeti Koalíció Romániáért. Ez nagyon-nagyon szépen csengő mondat. A szavak mögött szándék is van. Hogy látja ön a két nagyobbik párt, a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt valóban komolyan gondolja?
Meg lehet szavazni ez a kormány, tehát ebből a szempontból nyilván komolyan gondolja. Azzal, ahogy például a Szociáldemokrata párt hozzáállt a kérdéshez, hogy az első vonalas politikusait küldte a kormányzatba, nyilvánvalóan nem azért küldte őket oda, hogy megbukjon ez a kormány, vagy ne teljesítsen, hisz akkor a saját vezérkarát hozzá a helyzetbe, hogy nem tudják ígérdéket.
De hát láttunk már olyat épp a szociáldemokraták részéről, hogy három kormányt is megbuktattak. Szorin Grindianu, Mihály Tudosé, Viorica Dencsilő.
Valóban van erre példa, de én remélem, hogy azért mindenki előbb-utóbb tanul a saját hibáiból. Ráadásul egy olyan krízis helyzetben, amiben jelen pillanatban vagyunk, én azt gondolom, hogy nagyon sokat kísérletezni nem lenne szabad. Azok a feladatok, amiket mi vállaltunk ebben a kormányzatban, azok én azt gondolom, hogy a kontinuitás jegyében is jól fognak tudni folytatódni.
Ami alatt kitért elnézést, hogy félbeszakítom,
hát
mi az RMDS, vagy mi mindhárom?
Mi az RMDS? Mi az RMDS, hisz az RMDS azt a döntést hozta egyrészt, hogy megtartja ugyanazt a három pozíciót, amivel az előző kormányban is rendelkeztünk, tehát a fejlesztési tárcát, a környezetvédelmi minisztériumot és a sportminisztériumot, és ugyanazok az emberek fogják továbbvinni ezt a minisztériumot, ami azt jelenti, hogy a szokásos kormányzati időszakban a beszokási folyamat, ahogy ezt szokták nevezni, ez nincs, vagy nincs erre, nincs szükség a mi minisztériumunk esetében, sőt, azt tudom elmondani, hogy Cseke Attila, amikor ma átadja az egészségügyi minisztériumot, úgy adja át, hogy időközben sikerült megszerezni a teljes forrásokat, minden adósságot, amit örökölt is, azokat is kifizetett, sőt a gyógyszer ellátást is biztosította, hisz az összes tendert lezárta, a szerződéseket megkötötte, amik sajnos nem voltak megkötve szeptemberben, amikor idéglenesen át kellett vegye azt a tálcát. És én azt gondolom, hogy ezzel is azt bizonyítottuk, hogy hasznos tagjai voltunk az első kormányzatnak, aztán az idéglenes kormányzatnak, és én remélem, hogy azok leszünk az elkövetkezendő időszakban ennek a nagy koalíciónak is.
Itt Cseke Attila nevét említette ön. Cseke Attila közel állt ahhoz, hogy elvegyék tőle a fejlesztési minisztériumot.
Tudja, ez egy kicsit, hadd mondjam azt, egyfajta gyávaság jele, hisz a Szociáldemokrata Párttal és a PNL-ével már a legelején megegyeztünk, amikor a tárgyalások elindultak, hogy aritmetikailag nincs szükség az ellenzékre, tehát a matematika nem tenné szükségesé a mi kormányzatunkat, de mind a két fél azt kérte, hogy vegyünk részt a kormányzatban, és az RMDS-szel az első percről az volt a megállapodás, hogy ezt a három minisztériumit viszi tovább. Ami után a liberális pártnak nem sikerült az elvárásaiknak megfelelően tárgyalni a Szociáldemokrata Párttal, és azokat a tárcákat, amiket szerettek volna, nem tudták megszerezni a PSZD-től, akkor az utolsó pillanatban próbálták felrúgni az eredeti megállapodást az RMDS-től, amit nem tudtunk elfogadni, és hál' Istennek ebben a kisebbségi frakció is, és a Szociáldemokrata Párt is mindenki egyetértett, és maga a liberális párt is a végén belátta, hogy nem ez a járható út, de volt valóban egy pillanat, egy krízis pillanat ebben a tárgyalásban.
Most megvan az egység, viszont ennek az egységnek nem örül mindenki a hashtag.
Maradjunk annyiba, hogy van egy kormány, tehát az egység az, azon még kell dolgozni, de van egy egyesség.
Jó, van egy egyesség, ennek az egyességnek azonban nem örül mindenki a hashtag Resist mozgalom, több tagja bejutott ma a parlamentbe. Kell ennek jelentőséget tulajdonítani, vagy ilyen a demokrácia, ez van, lehet tüntetni az új kormány
ellen? A parlamentbe nem lehet besétálni, mint a piacra. Tehát, hogy azért ez nem pont így van. A hashtag Resist úgy jutott be, hogy az USZRÉ-nak a meghívására jöttek be a parlamentbe. Tehát az USZRÉ frakció bocsájtotta ki számukra a meghívást, és amiután beérkeztek, utána elkezdtek cirkuszolni. Nem korrekt egyébként a kollégák részéről, hogy nem merik fölvállalni. Ha valamilyen szinten tiltakozni akartak volna, akkor ők maguk kellett volna ezt megtegyék parlamenti eszközökkel, és nem felhasználni. Az egyik tiltakozó a Vlad Voiculescu-nak a kabinet egyében dolgozott pár hónapon ezelőtt. Tehát, hogy de lehet erre számítani, hisz az ellenzék, de most két olyan párt van jelen pillanatban, amelyik mindegyik a hajlamos, hogy úgy mondjam, a látványosságra, a reality show-ra, azt az előző ciklusban ugyanúgy űzte az USZRÉ is, mint ahogy most az elmúlt napokban, hetekben az AUR is, és nyilván van egy olyan réteg, amelyik szeret figyelni, nézi, akit könnyen el lehet ezzel a történettel akár varázsolni, de azt látjuk, hogy amikor a kormányzatról van szó, ott más eszközök kell, hogy működjenek, ott komolyság kell, ott kell tudni vezetni a minisztériumokat.
Érdekes, itt a Mentsétek meg Romániát szövetséget említi ön, hogy ők hívták a hashtag Resist mozgalomnak a tagjait. Egyébként Oktávián Bércsiánu, a szintén Mentsétek meg Romániát szövetsége politikusa, Táncos Barna környezetvédelmi miniszter tegnapi meghallgatásán a szakbizottságban teljesen korrektül viselkedett, és nem volt semmiféle feszültség.
Ő inkább egy szakember, ő maradjunk annyiba, hogy ő inkább egy szakember, mint egy pártag. Ő el is mondta, hogy ő nem tartja magát pártembernek, hanem egy környezetvédelem iránt elkötelezett, aki egyébként elismerte az RMDS-es miniszternek a munkáját, és pontosan ezért jött el, hogy támogassa az RMDS-t. Láthatóan nem volt sok sikerre, noha annak idején az USZRÉ-t javasolt őt a tisztségben, az USZRÉ-s kollégái most nem hallgattak rá, és mindannyian Táncosban ellen szavaztak a bizottsági meghallgatáson.
Térjünk vissza az új kormányra, a körvonalazódó egységre. A PSZD-PNL-RMDS koalíció a kormányprogram szerint a koalíció a rugalmas ellenállási képességért, a fejlődésért és a jólétért nevet viseli. Valóságos országépítést ígérnek ebben, és akárcsak a tavaly decemberiben tegyük hozzá. Nyilván nem igazi politikus az, aki ígérni sem tud, bár vannak konkrétumok, autópályaépítés, gyorsforgalmi utak, stb. Az egyetlen kézzel fogható számon kérhető dolog az a nyugdíj, a gyerekpénz, valamint a minimálbér emelése lesz. Vegyük utóbbiakat, a szociális intézkedéseket a szociáldemokratáknak köszönhetjük?
Több olyan szociális intézkedés van, amit nyilván főleg a a saját szavazóbázisuk szempontjából ők emeltek ki, tehát tudták tematizálni a tárgyalásokat, hisz akkor, amikor a liberális párt beszorult abba a hurokba, hogy nem tudta, hogy folytassa tovább, hisz 17 parlamenti képviselője függetlenné vált, és velük valamilyen formában nem volt hajlandó, hogy úgy mondjam, leülni tárgyalni, hisz az uszerés koalíció az akkor jöhetett volna létre, hogyha ezzel a 17 a liberális pártból kiszakadt csoporttal is leülnek tárgyalni, és erre nem volt hajlandó az új pártvezetés. Nem akarták, hogy úgy mondjam, újból helyzetbe hozni Ludovik Orbánt. Akkor a szociáldemokrata párttal való, hogy így mondjam, egyeztetések, a szociáldemokrata párt első perctől elkezdte tematizálni ezeket a kérdéseket. Vannak olyan intézkedések, amelyek hozzájuk kötődnek, de vannak olyan intézkedések, amelyeket például az RMDS javasolt. Többek között a családdal kapcsolatos intézkedéseket, amelyek benne vannak a kormányprogramban, de amelyeket, hogy úgy mondjam, egy kicsit szerényebben mediatizált az RMDS, vagy nem tudtunk olyan átütő erővel erről beszélni, de önmagában az, hogy van egy családügyi minisztérium, azt is az RMDS javaslatára fogadta el a koalíció.
Tehát szeretném, hogyha erről beszélnénk majd részletesebben a családügyi minisztériumról, de maradjunk még egy kérdés erejéig itt a szociális intézkedéseknél. Lesz pénz? Van erre pénz?
Van egyfajta számítás, hisz az elkövetkezendő év, pont a 2022-es év az, amely elviekben a fejlesztési források számára egy az egyben három Európai Uniós alapot is egyből meg tud nyitni. Ez az utolsó év, amikor kötelezően el kell használjuk az Európai Uniós forrásoknak a fennmaradó részét az előző ciklusból, hisz máskülönben az N+3-as elv alapján el fogjuk veszíteni őket, ez durván egy 5 milliárd eurónyi keretet jelent, amit muszáj lesz elkölteni. A PNRR-nek megérkezik az első kerete, ami egy 3,5, ma közel 4 milliárd eurót jelent, és már az első forrásokat a következő európai ciklusból is fel tudja használni Románia. Számításaink szerint ez összességében egy 10 milliárd eurónyi keretet jelent fejlesztésekbe, programokba, különböző kormányzati intézkedésekbe. És nyilvánvalóan ennek van egy gazdaság élénkítő, felhajtó ereje, amely önmagában a természetes gazdasági növekedés mellett adhat egyfajta biztonságot. De ez nem az a kérdés itt, hogy a jövő évben lesz-e, hanem ez hosszú távon fenntartható. És azt gondolom, hogy ha ezeknek az intézkedéseknek meg lesz a hatás, akkor hosszú távon is fenntartható lesz. Főleg, hogyha azt a típusú nyugdíjreformot is, amiről mi már évek óta beszélünk, bevállalja a kormányzat, és pedig a nyugdíj növekedésnél nem a teljes nyugdíj alapot veszik figyelembe, hanem a kontributív elvre, tehát a hozzájárulás elven alapuló nyugdíj alapot, és sőt a másikat, amely, hogy úgy mondjam, szolgálati nyugdíjak, vagy egyesek speciális nyugdíjnak nevezik őket, ha azoknak az átstruktúrálása is megtörténik, akkor hosszú távon is fenntarthatóvá válnak ezek a növekedések.
Az RMDS javaslatai milyen mértékben találtak befogadásra? Ez a nyugdíj reformos, ez, ha jól értem, akkor nem. Ugyanakkor tudjuk azt
de,
is, hogy...
De ez a nyugdíj reformos, igen, ezt elfogadták a kollégák. Én azt remélem, itt most már csak az ütemezés a kérdés, hogy ennek az ütemezése minél hamarabb megtörténjen. Ugyanis az elfogadhatatlan, hogy van ma az igazságszolgáltatásban nem is egy, hanem nagyon sok olyan nyugdíj, amely többek között magasabb, mint az utolsó fizetés. Tehát, hogy általában az ember, amikor elmegy nyugdíjba, akkor kevesebbet kap, ezt a románul úgy hívják, hogy rátadjálnuk íre, tehát a nyugdíj, tehát a fizetés átalakítása jövedelemé, nyugdíj jövedelemé, az minden esetben kisebb, a hozzájárulásos nyugdíjaknál ez valahol 45-48% között mozog, Most például az igazságszolgáltatásban több esetben is ez meghaladja a 120-140%-ot. Tehát többet kap, ha elmegy nyugdíjba az illető személy, mint ha dolgozna. Na most ez nincs rendjén. Nyilván, hogy kell a tiltások miatt, hogy úgy mondjam, amiatt, mert bizonyos közfeladatokon kívül semmi más nem tudnak elvégezni egyes közszolgák, kell egyfajta védelem, de a túlzásokat meg kell állítani, főleg azok után, hogy én úgy érzem, hogy a fenntarthatóságot nem lehet biztosítani a költségvetésből.
Tehát akkor ez a fajta nyugdíjreform, ez tetszik, csak
ez
még nincs,
történni.
De még nem lehet tudni, hogy mikor.
Itt az elkövetkezendő két évben ezt mindenképp meg kell történni, mert ezzel párhuzamosan a PNRR-be, az úgynevezett fejlesztési programba sikerült egy olyan forrás alapot megjelölni, amely a teljes nyugdíjrendszernek egyrészt a digitalizációját, hogy úgy mondjam, követeli meg. Másrészt pedig a digitalizáción túl egy olyan átkalkulálást a fenntarthatóság jegyében, ami a mi álláspontunkhoz közeli.
Tudjuk azt is, hogy javasolta az RMDS, hogy vezessenek be a 100 millió euró feletti éves forgalmat elérő cégek számára egy úgynevezett 1%-os szolidaritási adót a forgalomra 3 évig. 350 ilyen cég van, és ez közel 1,5 milliárd eurót jelentene évente. Ezt nem fogadták el.
Ezt maradjunk annyiba, hogy egyelőre nem fogadták el, azonban én azt gondolom, hogy ezen érdemes az elkövetkezendő időszakban tovább is gondolkodni egy picit, hogy úgy mondjam, szükségessé válik egyfajta rendszer kialakítása azokra a cégekre, akik a legnagyobb cégek Romániában, és akiknek a legnagyobb eszköze van, hogy úgy mondjam, az adó optimalizálása. És akkor ezt nem akarok megbántani senkit, és törvényesen járnak el, de kvázi arányaiban sokkal kevesebb adót fizetnek, itt most az arányokról beszélünk, mint egy kis és közelebb vállalkozás. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyi nyilván abszolút számokban nem mérhető össze, de pontosan azért, mert olyan szakemberekkel tudnak dolgozni, akik a legjobban a veszőket ki tudják használni egy törvénykezésben, és rendelkeznek anyacégekkel nagyrészt külföldön, ahol különböző szolgáltatásokat át tudnak, hogy úgy mondjam, számlázni az anyacégnek, tudják csökkenteni azt az értéket, amire társasági adót vagy bármi más ki lehet le.
Családügyi minisztérium, erről kezdtünk el beszélni itt, mielőtt félbeszakítottam volna önt. Az RMDS javasolta a családügyi minisztériumot, a kormányprogramban is hangsúlyos szerepet kapnak a családcentrikus intézkedések. Beszéljünk akkor erről a minisztériumról. Ez egyszerűen átment a román pártok szűrőjén, nyilván nőtt a torta, lett egy újabb szaktárca, amit le lehetett osztani. Ilyen szempontból örömmel fogadhatták.
Nem feltétlenül csak ez a kérdés. Volt egyfajta indoklás is mellette, hogy mi miért tartanánk fontosnak olyan minisztériumot, amelyik egyben családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium, hisz ezt a három területet fogja majd össze ez a minisztérium. Ez nagyjából arról szól, hogy bemutattuk a kollégáinknak, hogy oké, jelen pillanatban ez az ország demográfiai szempontból az elmúlt évszázad legnagyobb válságát éli. És sajnos legyünk őszintén ehhez az erdélyi magyar vagy románi magyar közösség is ugyanebben a helyzetbe került. Na most, hogyha ezen változtatni akarunk, akkor legalább jelzésértékkel is és hatáskörrel is fel kell ruházni egy kormányzati struktúrát, amely azokon a közpolitikákon tud dolgozni, amivel ez a trend első korban lassítható, majd megállítható, majd visszafordítható, mert aki azt gondolja, hogy egy demográfiai trendet csak egy fél éves munkával, vagy akár egy törvényhozási ciklusban meghozott döntéssorozattal hirtelen meg lehet fordítani, az nagyon téved. Itt először lassítani, megállítani és visszafordítani kell, és ezért viszont kell egy olyan minisztérium, amelynek van erre kifejezetten kompetenciája, hogy úgy mondjam, és összetud, hogy úgy mondjam, több ágazatot is kapcsolni, ami elsősorban arról szól, hogy miként segítünk abban, hogy egy fiatal házaspár úgy dönts, ott alapít, és ha megalapította a családot, akkor ne egy kézzel a társadalom, hanem két-három gyerekkel, hogy úgy mondjam, boldogítsa saját magát, és járuljon hozzá a demográfiai folyamat csökkenéséhez.
Konkrétan milyen családtámogatási intézkedések vannak? Mit autóvásárlással kapcsolatos kedvezményekről olvasni, kedvezményes lakáshitelprogram, bölcsődéket építenének, óvodákat, iskolákat?
Itt nyilván adójóváírási kérdések szerepelnek elsősorban, azon túl, amiről ön is beszélt. Én azt gondolom, hogy lehetőséget kell adni egy családnak arra, hogy amennyiben több gyereket vállal be, az ne egyértelműen abba az irányba vezesse az illető családot, hogy akkor le kell mondani a jólétről. Mert ma már inkább ez a veszély, hogy a jólét az, ami miatt, jólétet elveszítő félelem okozza azt, hogy nem kerül sor arra, hogy még egy gyerek megszülessen a családba, vagy akár az, hogy a karrieremet nem tudom úgy építeni. Tehát, hogy azokra a félelmekre kell választ adni, ami miatt nem vállalják be a gyerekek, a családok. Attól való félelmüktől, hogy nem tudom a karrieremet folytatni, és ehhez kellenek bölcsődék, ehhez kellenek olyan szociális támogatások, adójóváírások, amivel a korai oktatást meg tudja finanszírozni az illető család, kellenek olyan intézkedések, amelyek valóban tovább segítik a családokat abban, hogy meg tudják tartani azt a standardet, hogy továbbra is lesz pénzük elmenni akár színházba, továbbra is lesz pénzük elmenni nyaralni a kedvenc helyükre. Tehát, hogy több olyan, ez egy intézkedés csomag, hogy úgy mondjam, amit figyelembe kell venni, és nem feltétlenül nyilván kell az autótámogatás, a háztámogatás, sőt, kellene egy nagy családi autó, hisz ha a harmadik gyerek megszületik, akkor nyilvánvalóan autócserére van szükség. Nem lehet már ugyanazzal az autóval menni egy, vagy a negyedik gyereknek, aztán főképp erről tudnék beszélni, de ezek azok a támogatások, amelyekre pluszba oda kell figyelni, és nyilván arra is oda kell figyelni, hogy a középosztályt próbáljuk arra serkenteni, hogy vállaljon több gyereket az elkövetkezendő időszakban.
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ képviselőházi frakciójának a helyettes vezetője, a Naprakész vendége, az új kormány beiktatása kapcsán beszélgetünk. Képviselő úr, a mérleg összességében mit mutat? Itt beszéltünk arról, hogy voltak olyan RMDSZ-es javaslatok, amelyeket elfogadtak a román pártok, voltak olyanok, amelyeket nem, voltak olyanok, amelyeket későbbre halasztottak. Az RMDSZ megőrizte a három tárcáját, megőrizte a miniszterelnök helyettesi pozíciót, az RMDSZ javaslatára új minisztérium jött létre. Milyen a mérleg?
Hát, ha a számokat nézzük, és a kormányprogramot, akkor egyenlőre ez egy pozitív mérleg, és sikerült azokat a kisebbségi kérdésköröket is továbbra is bentartani a kormányzatban, amit az előző időszakban már, hogy úgy mondjam, el tudtunk fogadtatni a partnereinkkel, és ezeket immár a legnagyobb parlamenti frakcióval lévő párt is, hogy úgy mondjam, magáinak vallja a kormányprogramon keresztül. A kérdés csak az, hogy nyilván itt vannak félelmeink, mert az elmúlt egy évtized lassan oda vezet vissza, hogy egy kormányzat sem tudott egy ciklust kitölteni, és hogy ugyan már egy év eltelt a ciklusból, de legalább akkor ezt a háromnegyed mint ciklust valóban el tudjuk-e képzelni úgy, hogy ez a megállapodás alapján mindenki végigviszi. Mi bízunk benne, de nyilván nem feltétlenül bennünket igazolt az elmúlt egy évtizedes történelem. Azért, ha ez a kormányprogram sikerül, ennek a kormányprogramnak sikerül, hogy úgy mondjam, akár csak háromnegyedét életbe ültetni, akkor ennek az országnak más arca lesz három év múlva.
Elhangzott az, hogy az RMDS nem a parlamenti, hanem a politikai súlya alapján tudott tárgyalni. Ha a tárgyaló pozícióról beszélünk, a kisebbségi kérdések belekerültek a kormányprogramba, illetve megerősítést nyertek a kisebbségi kérdések?
Igen, igen. Számunkra nagyon fontos intézkedések kerültek kormányzati programba, az oktatás területén, a kultúra területén, de egyébként ez igaz a kisebbségvédelem területén is, és továbbra is benne van a kormányprogramban a kisebbségi törvénynek az elfogadása, és továbbra is benne van a kormányprogramban az a javaslat csomag, ami, hogy úgy mondjam, nagyobb biztonságot adna a kisebbségi intézményrendszernek, amit már létrehoztunk. Na most ezek azok a kérdések, amelyek számunkra egyrészt fontosak voltak, azon túl, hogy a fejlesztés politikában is az olyan területeket, amelyeket az előző kormányzatok hanyagoltak, azoknak a fejlesztésére vonatkozó infrastruktúrális javaslatok is bekerültek. Több olyan körgyűrű is megjelölésre kerül, amely magyar településeket érintene. Én azt gondolom, hogy összességében azok a fejezetek, amelyek kisebbségpolitikát jelentenek, azok megfelelő módon vannak reprezentálva, de volt már ilyen, tehát én nem vagyok ettől elvakulva, hogy úgy mondjam. A mérleg akkor lesz teljesen pozitív vagy negatív, amikor, hogy úgy mondjam, meghúzzuk majd a vonalat a kormányzati feladatok végén, kormányzati időszak végén.
Kelemen Hunor RMDS elnök a napokban arról beszélt, hogy egy ekkora többséggel rendelkező kormánynak kötelessége hosszú távú fejlesztéseket indítani, és meg kell újítani az ország megkövesedett közigazgatási struktúráit, alkotmányos reformot kell végrehajtania. Én értem, hogy még nem száradt meg az államfő aláírása Nikolai Csuka kinevezésén, de mikor kell elkezdeni az alkotmányos reformról szóló beszélgetést?
Azt gondolom, hogy egyrészt erről már beszélgettünk. Ha visszaemlékszik, akkor volt egy olyan időszak, amikor a 2014-5-ös, hogy úgy mondjam, korszakban már erről volt szó, de nem lett ez a folyamat végigvéve. Hogy mikor, én azt gondolom, a jövő év ez egyértelműen az egyik prioritása kell legyen, hisz mennél később kerül ez közvitára, és be a társadalomnak a középpont, társadalmi beszéd középpontjára, annál nehezebb lesz a választásokhoz közeledve egy, hogy úgy mondjam, korrekt párbeszédet ennek kapcsán végigvinni. Egyértelmű, hogy az RMDS azt szeretné, hogyha egy köztársasági berendezkedésben, hogy úgy mondjam, egy parlamenti demokráciát vinnénk, és nem ezt a félelnöki rendszert, amiben jelen pillanatban is vagyunk, hisz azt láttuk, hogy minden egyes államelnök arra törekedett, hogy megfeszítse egy picit az alkotmányos jogköreit, ezt leginkább Traian Băsescu tette meg, felhasználva akár az alkotmánybíróságot, felhasználva akár más eszközöket, feszítette a határokat, és ez nagyon sokszor konfliktus forrása volt a koalíción belüli, hogy úgy mondjam, pártok viszonyának, illetve a hatalmi ágaknak is. Folyamatosan támadta a parlamentet, folyamatosan támadta a kormányzatot, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna ezeket a kérdéseket tisztázni. Több olyan alkotmánybírósági döntés is van, ami, hogy úgy mondjam, útmutatóként segíthet abban, hogy mi az, amit érdemes lenne rendezni.
Képviselő úr, nagyon sokan elemzők, politikusok elmondták már, hogy a nagy koalíció az nagy problémákkal jár, erre fel kell készülni. Hogyan készül az RMDSZ? Ön perpatvarokra számít az elkövetkezendő időszakban?
Nyilván a két nagy párt az elmúlt 6 évét, 7 évét úgy élte le, hogy ha dárctáblára egymást tegették ki, és egymást dobálták folyamatosan. Ez megmaradt azért az emberekben, mert a jelenlegi politikai helyzet, hogy úgy mondjam, megadta a felhatalmazást egy ilyen együttműködésre, hisz más megoldás ebben a krízisben nem nagyon mutatkozott. Az nem jelenti azt, hogy nyomtalanul múltak el az emberekben ezek az ellenszenvek. Itt nagyon fontos lesz a vezetőknek a hozzáállása, és legyünk őszinték, addig, ameddig a szociáldemokrata pártban egyenlőre egy belső, az látszik, hogy van egyfajta belső fegyelem, és sikerül a diszonáns hangokat visszafogni, addig a Nemzeti Liberális Pártban, hogy úgy mondjam, ez a koalíció alig, hogy megkapta a többséget, és nyilvánvaló, hogy az elégedetlenségek is magasabbak, hisz egy domináns pozícióból kellett visszalépni egy olyan pozícióba, ahol ugyan miniszterelnökük van, de már nem az övék a legtöbb minisztérium, egy olyan pozícióba, ahol azért fontos tárcákat kellett vagy kényszerültek átadni. De ennek ellenére én remélem, hogy sikerül az elkövetkezendő időszakban mégis egybe tartani ezt a koalíciót, hisz ez mind a két nagy pártnak presztízsvesztességet jelent hosszú távon, és hogyha ez nem sikerül, akkor nagy valószínűség szerint már más megoldás nem nagyon körvonalazható, mint egy előrehozott választás.
Az elmúlt időszakban többen is azt hangsúlyozták, hogy az új kormánynak, a nagy koalíciónak kezelnie kell a világjárványnak a következményeit. Beszéljünk erről egy keveset. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter tegnap a bizottsági meghallgatáson azt mondta, hogy ő megerősítené az egészségügyi minisztériumnak a hatásköreit, új lendületet adna az oltáskampánynak, megszüntetné az Országos Vészhelyzeti Bizottságot, visszavenne dr. Eid Arafat hatásköreiből, és nagyobb hangsúlyt adna a járványügyi szakemberek ajánlásainak. Ez így eddig teljesen rendben, és igazából újdonság sincs ebben. Többen elmondták azt, hogy erre nagy szükség van. Ami meglepő azonban Alexandru Rafila kijelentésében, az a zöld igazolvány munkahelyi bevezetésével kapcsolatos, és itt engedékenyebbnek bizonyult, azt mondta, hogy a jelenleg a képviselőház előtt lévő törvénytervezetet lehet, hogy újra kellene gondolni, és egy másikat benyújtani, és azt is mondta, hogy a zöld igazolvány felmutatását, illetve munkahelyi bevezetését azt szerinte korlátozni kellene, illetve nem kellene ahhoz kötelezővé tenni az 1,3 ezrelékes incidenciájú településeken. Többen úgy vélik azonban, hogy pártja nyomására a populizmus oltárán emberéleteket áldozna fel. Mi az RMDSZ álláspontja?
Egyrészt azt látjuk, hogy egész Európában a magas oltottság ugyan nem akadályozta meg például a negyedik hullámot, de két dolgot mindenképp megakadályozott, és pedig azt, hogy nem telítődtek a sürgőségi osztályok oly mértékben, mint nálunk, ami azt jelenti, hogy a krónikus betegségben szenvedők ágyhoz fértek, hisz nem csak covidos betegeket kellene ellátni, hanem az onkológiai betegeket, és van nagyon sok más sürgősségi ellátás, érrendszeri probléma, szívinfarktus, stb. Tehát nem lehet az összes intenzív ágyat hogy úgy mondjam, Covid betegekkel megtömni, pedig nálunk ez történt. De nyugaton pontosan a magas beoltottság miatt, hogy úgy mondjam, marad bőven szabad kapacitás. Másrészt az elhalálozási arány nagyon alacsony, hogyha összehasonlítjuk 1 millió lakosra az elhalálozási számokat. Ez a egyértelműen amellett szólna, hogy az oltást valamilyen szinten kellene tudni segíteni, promoválni. Hogy ehhez milyen eszközt rendel a kormányzat, az egy másik kérdés. Valóban be kell vallani őszintén, hogy az oltás kampány az nem volt a legsikeresebb, tehát ténylegesen a miniszterelnök kávézós videója nem győzte meg az embereket, hogy azt mondja, hogy most már szabadon tud kávézni. Ez nem volt elégséges ahhoz, hogy tömeget menjenek el oltani. Tehát, hogy ez a kampányt valahogy a stratégiák nem lőtték be tökéletesre. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy abban a rövid időszakban, amikor úgy tűnt, hogy a szenátusban a zöld igazolvány elfogadásra kerül, naponta 110 ezeren oltották be magukat. Tehát ami azt jelentette, hogy van egyfajta bizonytalan réteg, aki egy ilyen kormányzati intézkedésre mégis hajlandó beoltatni magát. Na most a Rafila doktor eddig külső szemlélőként mondott dolgokat. Én azt gondolom, hogy inkább helyet akar csinálni magának, területet akar foglalni ebben a kérdésben. Az látszott, hogy a hatásköröket inkább szeretné magához vonni, amivel nyilván akár egyet is érthetünk, hiszen egy egészségügyi miniszter, ha elviszi a balhét, akkor legalább legyen döntési helyzetben. Azonban azok a szakértők, akikre hivatkozunk, azok mindannyian azt javasolták, hogy valamilyen formában kormányzati intézkedéseket is létre kell hozni. Én inkább ezt egy ilyen megelőző taktikai lépésnek értékelem. Nyilván meglátjuk, hogy az elkövetkezendőben milyen álláspontot fog képviselni, mint egészségügyi miniszter. Most már kisségben lévő egészségügyi miniszter.
Az RMDS-nek már van kiforrott álláspontja?
Az RMDS ebben a kérdésben egyértelmű vétette az álláspontját. Mi azt szeretnénk, hogy ne nevetítsünk emberéleteket. Egyértelmű kollégáink támogatták azt, hogy valamilyen formában egyfajta védelmet biztosítsunk mindenki számára. Vannak ugyan véleménykülönbségek egy-két kollégával, de összességében az RMDS-ben, ha úgy mondanám, az a típusú európaiság, ami ebben a kérdésben megmutatkozott, az jelen van.
Képviselő úr, a beszélgetésünket az új kormány beiktatásával kezdtük, zárjuk azzal. Stabilitást ígér az új kormány, Nikolaj Csuka azt ígéri, hogy sokkal jobb lesz az országban, mint az előző években volt. Ön mire számít? Mi kell ahhoz, hogy ez a stabilitás ez valóban megtörténhessen itt az új kormány megalakulása előtt, amikor még a tárgyalások voltak, akkor több RMDS-es politikussal is beszéltem, és valamennyien azt mondták, hogy a bizalom erősítésére van most a legnagyobb szükség. Megvan ez a bizalom azzal, hogy összeállt a koalíció, vagy pedig még nincs feltétlen bizalom, de úgy látták, hogy a halogatásra nincs idő?
Egyrészt halogatásra nincs idő, ez egyértelmű. A bizalom pedig egy olyan kérdés, amit lehet építeni is, és lehet leépíteni is. Építeni azzal lehet, hogyha a kormányzati munkában egyfajta kormányzati lojalitás is megmutatkozik, ami azt jelenti, hogy akkor is egységet mutatunk, amikor eredmény van, és akkor is egységet mutatunk, amikor esetleg kevésbé népszerű intézkedéseket hozunk meg. Hogyha valaki mindig csak a másik pártól várja el, hogy lekommunikálja a szükséges intézkedéseket, de egyébként népszerűtlen intézkedéseket, és minden egyes olyan mikrofon előtt viszont meg fog jelenni, amikor valami pozitív dolog történik, ez nem bizalomépítő. Én olyan kollégákat látok, akiknek van azért kormányzati tapasztalatuk. De a kérdés az, hogy a politikus ösztönöket mennyire lehet visszaszorítani ezekben a kérdésekben, amiről az előbb is beszéltem. Én bízom abban, hogy a 2022-es év az önmagában egy stabil év lesz, hogy 2023, akkor, amikor esetleg az együttműködési megállapodás szerint, hogy úgy mondjam, miniszterelnök váltás és tárcátadás kell legyen, hogy az mit fog hozni, én remélem, hogy addig mindenkibe kialakul ez a szolidaritás, amiről beszéltem.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Szabó Ödönnek, az RMDS képviselőházi frakciójának a helyettes vezetőjének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.